Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nyissuk meg a Bibliánkat, és keressük meg közösen Mózes második könyve harmadik fejezetét. Az alapigét Mózes második könyve harmadik fejezetének első 10 verséből olvasom számotokra. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midian papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pocztán tóra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Amikor Mózes ezt mondta magában, oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, megszólította őt, Isten, a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta, ne jöjj közelebb. Old le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. Majd azt mondta, én vagyok atyádnak istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig azt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásokat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, hettita, emóri, perizzi, hívvi és jebuszi néphelyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása, látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért, menj, elküldelek téged a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Nem ismeretlen számotokra ez az ige, hiszen a délelőtti Biblia tanulmányban is ezzel foglalkoztunk, és meg is említettük, hogy bizony azért ez egy nagyon kedves és szép történet ami számunkra, hiszen egy ember találkozását mutatja be az Istennel, és ez mindig olyan megható. És én azt gondolom és azt látom, hogyha körbenézek, hogy ebben a gyülekezetben is csupa olyan emberek ülnek, akik, vagy vagyunk, többes számban mondva, csupa olyan emberek vagyunk, akik már találkoztunk az Istennel, akiket már az Isten megszólított, és akik ez alapján, a megszólítás alapján hitre jutottunk. Felismertük Jézus Krisztusban, az Úr Jézus Krisztusban a megváltót, és személyes tapasztalatból tudjuk, hogy mit jelent a bűnbocsánat Krisztus véréért. És többen vagyunk itt a gyülekezetben, akik erről már bizonyságot is tettünk másoknak, és elmondtuk másoknak azt, hogy mit jelent az Istennel való találkozás, mit jelent Jézus Krisztusban a bűnbocsánat, és nyíltan bizonyságot tettünk erről embereknek. Aztán vagyunk itt olyanok is, talán egy páran, akik ezt csendes örömmel fogadtuk. Nagyon örülünk azzal, hogy mi találkoztunk az Úrral, el is járunk hetenként itt a gyülekezetbe, és egy kicsit úgy éljük meg ezt a dolgot, hogy ez a mi örömünk, és én azt gondolom, hogy ez az ige, amit most felolvastam, mindannyiunknak szól. Azoknak is, akik már nyíltan bizonyságot tettünk az Istenről, és azoknak is, akik nem vagyunk ennyire bátrak, és úgy gondoljuk, hogy mi nem biztos, hogy alkalmasak vagyunk arra, hogy az Isten minket küldjön más emberekhez, és másokat megszólítson általunk. És az ige mindannyiunknak szól, és el kell ilyenkor gondolkoznunk azon, hogy azt a világosságot, amit az Istentől kaptunk, vajon gyertyatartóba tettük-e? A jelenések könyvéből mindannyian ismerjük ezt a példát, hogy Krisztus jár a gyertyatartók között, és hogy a hegyi beszédből is, hogyha arra gondolunk, hogy Krisztus mit mondott a tanítványainak, hogy mit tegyenek a gyertyával, akkor tudjuk azt, hogy ő azt tanácsolja a mi számunkra is, hogy a gyertyát a gyertyatartóba kell tenni, hogy fényjék mindazoknak, akik a szobában vannak. És vajon, tegyük fel a kérdést, vajon a mi gyertyánk az ott van ebben a gyertyatartóban? Vajon a helyén van, vagy, ahogy Krisztus mondja, elrejtettük azt a véka alá? Egyházunkban és a gyülekezetünkben is az a helyzet, hogy mi sokszor hajlamosak vagyunk arra várni, hogy hát majd lesznek az előadás sorozatok. Majd azokra hívunk akkor embereket. Majd lesznek a konferenciák, ilyenkor nyáron is van egy nagyon szép konferenciánk augusztus végén, ahova majd biztos sokan eljönnek, és milyen jó lesz, hogy az Isten majd megszólítja őket. És vannak a saját kis Biblia óráink, amire talán néha vesszük a fáradtságot, hogy elhívunk embereket, és úgy gondoljuk, hogy ez a csomag, amit így összeállítunk magunkban, hogy evangelizációs előadások, nagy közös alkalmak, nyári konferenciák, bibliatáborok esetleg, bibliaórák. Ez így elegendő, és hogy ezek által majd az Isten működni fog a mi környezetünkbe is, és az megszorítja az embereket. De testvérek, ez nem így van. És ez az ige, amit most felolvastam, ez is gyakorlatilag erről szól. És nagyon-nagyon szomorú az, mint valaki így fogalmazott meg, hogy sajnos a mi egyházunkban és a közösségünkben is terjed a keresztény individualizmus. Nem tudom, hogy hallottátok-e már ezt a kifejezést. Ez azt jelenti, hogy valaki megtért, Krisztussal kapcsolatba került, azonban ezzel az örömmel visszavonul egy csendes, elzárt kis helyre, a kis egyéni kegyes életébe, és mi történik ilyenkor? A gyertya a véka alá kerül, és mi történik a gyertyával a véka alatt? Elalszik. Bizony így van, nagyon jól mondtátok. Én azt gondolom, hogy óriási és kimondhatatlan az a kegyelem, ami által az Isten megszólít bennünket és megállt bennünket. Krisztus által üdvösségünk az egy olyan kincs és egy olyan ajándék az Istentől, amit azért adott nekünk, hogy megosszuk másokkal. És amikor itt látjuk ebben az ígében azt, hogy Mózes megszólította az Isten, akkor egy példát adott nekünk is ezzel, hogy igen, menj el, oda küldelek téged, a te családodba, a te környezetedbe, munkahelyedre, az emberek közé, akik között a héten vagy, és neked ott kell megélned a kereszténységeket. Neked feladatod van, bizonyságot kell tenned rólam az emberek előtt. Ugye ismerjük jól az igét, és most is a délelőtti Biblia tanulmányban is idéztük, hogy megáldalak, és áldás leszel mások számára. Vajon ez az ige megvalósul-e a mi életünkben? Hogyha az Isten a mi lelkünket megszólította, akkor mi továbbadjuk ezt az isteni üzenetet a többi ember számára? A hívő, minden hívő embernek a találkozása az Istennel, az ezzel a határozott utasítással végződik. Most azért eredj, elküldelek téged. Amikor arról beszélünk, hogy Mózes kihozta a népet Egyiptomból, akkor föl szoktuk idézni azt a gondolatot, hogy az egyiptomi szabadulás Izrael népének az olyan, mint a bűnből szabadulás a keresztény ember számára. Ez egy jelkép. Jelzi azt, hogy az ember, ha nincs megváltva, akkor egy nyomorult, szenvedő, gyötrődő állapotban van. És olyan, ilyenkor úgy érzi az ember magát, mint ahogy az egyiptomi földön érezte magát Izrael népe, hogy nyomorúságban van, az Isten elfeledkezett róla, és látszólag nem történik semmi ebben a helyzetben. Azonban itt azt olvassuk az igében, hogy az Úr ezt mondta, látván láttam az én népemnek nyomorúságát. Meghallottam az ő kiáltásokat, és az az én szándékom, hogy megszabadítsam őket, és elvigyem arra a földre, amit ígértem nekik. Így írja, hogy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. És azt látjuk itt az igében, hogy az Úr ezt meg is valósítja. Oda megy egy emberhez, megszólítja őt, megbízza, és az ő szabadító tervét és szándékát általa végre fogja hajtani. És hogyha körbenézünk a mi környezetünkben, akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy egy csomó rabságban sínylődő ember várja a szabadulást. És mit látunk, hogyha magunkra nézünk? Hogy mi pedig nem akarunk menni, mentegetőzünk, megijedünk ettől a feladattól, úgy érezzük, hogy mi nem vagyunk alkalmasak erre a feladatra, és nem akarunk az Isten kezében eszközök lenni. Hát mennyivel kényelmesebb zavartalanul osztani ebben az örömben az Istennel, és gondoljunk Mózes helyzetére. Amikor ő már kialakította a kis családi életét, és ott élt az ő apósánál, milyen élete volt? Nehéz élete volt? Egy jó élete volt, nem? És mi késztette mégis őt arra, hogy visszamenjen az Egyiptom földjére, ahol tudta azt, hogy ott bizony nagyon kemény harcot kell majd vívnia a fáraóval. És ahogyan a délelőtti bibliatanulmányban is tanultuk, amikor mi megismerjük az Istent és elfogadjuk az ő szabadító kegyelmét, akkor tudomásul kell vennünk azt, hogy azáltal, hogy az Isten megszabadított bennünket, mások számára is elkészítette ezt a szabadulást. Ugyanúgy, ahogy Mózes esetében őt megszabadította Egyiptomtól, nem kellett meghalnia a korábbi bűnért, amit tett, el tudott menekülni, de ugyanezt a szabadulást, kijönni a bűnfogságából, ugyanezt a szabadulást kínálja az Isten az emberek számára is általunk, ahogy Mózes által kínálta az Isten népe számára. És az a szomorú, hogyha mi nem ismerjük fel azt, hogy a mi környezetünkben, családunkban, azok között, az emberek között, akik élünk, tele vagyunk olyan emberekkel, akik a bűnben élnek, és még nem ismerik a szabadulást. De vágynak arra, hogy az Isten őket kiszabadítsa ebből a helyzetből. És talán ez nem is tudatos feltétlenül minden esetben. És én azt gondolom, hogy az Isten szava az nekünk szól ma. Mozduljunk ki ebből a lelkitétlenségből, abból az ismeretlen homályból, amiben Mózes is volt, ugye őt ott nem érték el, és nem tudták, hogy ő ott van, és ott szépen el tudott bújni, és az ő számára, hogy szólt a parancs, ugyanúgy szól nekünk is. Most azért eredjél, elküldelek téged, és hozd ki az én népemet. Mózesnek ugye Egyiptomból, nekünk pedig innen, ebből a világból, ahol vagyunk. De mit látunk, hogyha tovább nézzük ezt a történetet? Ugye ismeritek jól, nem fogom most felolvasni, hogy hogyan válaszolt Mózes erre a hívásra. Azt mondta, hogy igen, Uram, itt vagyok, megyek, és akkor végrehajtom azt a feladatot, amit rám bíztál.
Mi mondtunk, hogy bátorkodunk.
Ugye? Mit mondott? Azt mondja, kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból. És tudjátok, hogy mi a vicces ebben? Az, hogyha ezt az utasítást neki az Isten 40 évvel előtte mondta volna, mielőtt, ugye, amikor még ott volt Egyiptomban, akkor mit válaszolt volna rá? Igen, igen, elvállalom, megyek, és megszabadítom a népet. Honnan tudjuk ezt, hogy így állt volna hozzá? Hát el is kezdte ezt megvalósítani, ugye? Majd én igazságot teszek. Ugye, hogy látjuk ott a történetben? Hozzá is kezdett gyakorlatilag ez a munkához a saját feje szerint, és mit látunk? Mi lett az eredménye? Sikerült neki megvalósítani ezt a dolgot? Ez a kis igazság tétele, amit tett, ez hatott és működött, és elkezdett a nép mellé állni, és azt mondta, hogy igen, Mózes, akkor megyünk utánad, és hú, de jó, hogy ezt te ilyen bátor voltál, és megtetted. Mi volt a következő lépés, mikor látta, hogy két zsidó ember veszekszik egymással? Mi történt akkor? Emlékeztek rá? Bizonyám, ugye híre ment annak, hogy ő mit tett, és akkor rádöbbent, és megijedt, és menekülnie kellett. Hogyha megnézzük Mózes életét, akkor azt látjuk, hogy három nagyon jól elkülöníthető korszak van az ő életében. Ugye az első 40 év, ez egy 120 éves időszak volt, ennyit élt Mózes. Az első 40 év az életében az Egyiptomban töltődött el. Ugye ennek a vége volt ez, a bizonyos történet, mikor menekülnie kellett onnan. Az egyiptomi király udvarában nevelkedett. Mit látunk, hogy azért volt neki befolyása, és volt tudása is. Csak mi volt a probléma? Miért nem tudta akkor az Isten elhívni? Azután, a 40 év után. Így van. Hát csak úgy dagadt a büszkeségtől. Föl tud-e az Isten használni egy olyan embert, aki dagad a büszkeségtől, és azt mondja, hogy igen, itt vagyok, ma hajd én megcsinálom, Uram. Hogy látjátok a Bibliából? Ilyen embereket használt az Isten? Ilyen jó... Volt olyan, hogy ilyet használt, igen. Meg is láttuk, hogy utána mi lett a következmény, hogy azért lehet a Bírák könyvében erről szépen olvasni, hogy voltak ilyen emberek, és hát sajnos nem is történt nagyon sikeresen az ő elhívásuk. Akkor ugorjunk egyet a második 40 évre. A második 40 esztendős korszak Mózes életében. Mi történt, mit tanult ekkor meg? Hát azt, hogy ő egy senki, ő egy semmi. Ő egy senki és egy semmi, és bizony ez a 40 év, ez nagyon-nagyon jó volt arra, hogy az Isten ereje tudjon majd utána működni vele az elhívásakor, az ő erőtlenségében. És a 40 éves korszak, a második 40 éves korszak után került abba a lelkiállapotba, arra a pontra, amikor az Isten meg tudta őt szólítani, és ebben a helyzetben tudott a legközelebb kerülni az Úrhoz, és itt tanulhatta meg azt, hogy most már nem ő lesz itt a erős, hanem milyen vezető volt Mózes. Mit olvasunk? Így van. Így van. Minden embernél szelídebb volt. Ezt olvassuk róla. Ő volt a szolgája mindenkinek. És ezen a ponton vált Mózes igazából az Isten emberével. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási kegyelem a mi számunkra. És sokszor vagyunk mi is abban a helyzetben az életben, hogy eljutunk egy olyan pontra, hogy most aztán igazán elégedettek vagyunk magunkkal. Na ez az a pont, ahol az Isten nem tud minket használni, és ez az a pont, ahol meg kell tanulnunk azt, hogy az Isten akkor fog bennünket használni, ha mi Jézus Krisztus által megtanuljuk a valódi alázatot, és ebben is tudunk úgy működni, mint ahogy aztán látjuk, hogy Mózes életében is ez működött. Egyszer követett el utána a hibát, de az alatt, a 40 év alatt még az Istennek szolgált, azt látjuk, hogy tényleg szelíd és alázatos volt. És hogy eljutott oda, hogy most már ő nem valaki, hanem ő egy senki. Azt úgy mondanánk divatos szóval, hogy ő egy nulla, egy nagy nulla. És tudjátok, hogy a nagy nulla mitől tud az Isten kezében eszközzé válni? Hogy az Isten oda tesz elé egy egyest. És akkor a nullából mi lesz, hogyha elé teszünk egy egyest? Egy tízes lesz. Hát mennyivel jobb egy tízesnek lenni, mint egy nagy nullának, de ez nem az embernek az érdeme. És az, ki ez az egyes, aki az Isten, akit az Isten az ember elé tesz? Jézus. Így van, maga Jézus Krisztus. És ő tudta Mózest úgy vezetni, és úgy irányítani az ő életében, hogy alkalmas legyen arra a hatalmas munkára, amit az Isten látott. Na jó, eljutottunk akkor idáig, hogy az Isten meg tudta szólítani Mózest, és mit látunk? Hogy Mózes megindul? Nem. Nem. Mit mond? Jön egy újabb kifogással. Ugye a következő kifogást nem olvassuk fel, de idézem. Ha Izrael fiai kérdik tőlem, hogy ki az, aki küldött engem, mit mondjak nekik? Felismerjük magunkat ebben a helyzetben? Amikor oda megyünk, hogy az embereknek most bizonyságot teszünk, akkor mit tudunk mi mondani az Istenről?
Olyat mondunk, ami megérdemli.
Pontosan.
Elutasítanak.
Pontosan. Ugye biztos vagyok benne, hogy ti is tapasztaltátok már, én az életemben nagyon sokszor tapasztaltam ezt, hogy az Isten nem tudom úgy bemutatni, hogyha én akarom görcsösen, hogy majd akkor én most de jól el fogom mondani, hogy milyen az Isten, nem tudom úgy bemutatni. Tudjátok, hogy hogyan tudom bemutatni? Hogyha arról beszélek, hogy az Isten az én életemben hogyan van jelen. Hogyan mutatkozott be az Isten Mózesnek? Mit mondott neki? Ki ő? Ő a vagyok. A nagy vagyok. És ez nekünk egy óriási tanítás, testvérek, amikor arról beszélünk, hogy mi emberek közé megyünk, és az Isten szeretnénk bemutatni az életünkben. Akkor hogyan beszélünk róla? Ő ott a mennyben, ott távol van valahol, és vagy ott volt mondjuk Mózes életében valahol nagyon messze, több ezer évvel ezelőtt, 3,5 ezer évvel ezelőtt ott Mózes életében ott volt. Vagy igen, tehát hogy elkezdjük így bemutatni, hogy ott távolban van egy Isten, és az azt mondta nekünk, hogy ezt tegyük. Az Isten nem ezt várja el tőlünk. Azt szeretné, hogyha az ő jelen valóságát mutatnánk be a mi életünkben. Pontosan azáltal, ahogy a rajtunk keresztül tud munkálkodni, amilyen tapasztalatokat nekünk ad a vele szerzett tapasztalatok által. Nagyon érdekes megfigyelni az Új Szövetségben, hogy amikor Krisztus itt járt a Földön, hogyan mutatkozott be az emberek számára. Emlékeztek rá? Mit mondott magáról? De ami mondjuk ezzel összefügg, amiről most beszélünk. Krisztus nagyon szerette ezt a nevet, hogy én vagyok. Na, akkor mondjunk ilyen idézeteket. Mit mondott Krisztus, amikor ezt mondta, hogy én vagyok a...
Én vagyok, akit az atya küldött.
Igen, volt egyszer. Én vagyok, akiket az atya küldött. Én vagyok a jó pásztor, én vagyok az élet kenyere, én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok az ajtó, én vagyok a szőlőtő, én vagyok az első, az utolsó, én vagyok a világ világossága. Tehát ő nagyon-nagyon szerette ezt, és nagyon érdekes, hogy ebből mi mit tanulhatunk a mi számunkra. Én vagyok az, akire neked szükséged van. Nagyon-nagyon jó. Én vagyok minden számodra, amire szükséged van. És amikor odamész emberek számára is beszélsz rólam, akkor erről beszélj, hogy Krisztus itt jelen való valóság az életemben, és hogyan segít, és hogyan a tanácsot, hogyan mutatkozik be az én számomra, az én életemben, hogyan tapasztaltam meg a vele való közösséget, amikor nehéz helyzetbe kerültem, amikor megpróbáltatás előtt álltam. Krisztus ott volt velem, és ő volt a vagyok az én életemben. Adjuk tovább másoknak azt, hogy a megváltó Isten változhatatlan valóság, mert ezt jelenti a vagyok név. Nem valamikor voltam ott az ókorban Mózesnél, hanem én most itt vagyok, és ha te hiszel bennem, ha én vagyok az, aki hiszel bennem, és nincsen akkor benne semmi ha. Van ha az életünkben, hogyha Isten ott van velünk? Nincsen, mert ő mindent meg tud valósítani az életünkben, amit mi szeretnénk, és amit ő szeretne látni, hogy a mi életünkben megvalósuljon. És ez egy óriási szabadítás, és egy óriási ígéret a mi számunkra, hogy így tudjuk őt közvetíteni az emberek számára, hogy így lehetünk mi az Istennek a hírnöke, az üzenetvívője, a küldönce, és mindig ez járjon a mi fejünkbe, hogy én most itt vagyok, és elküldelek téged azért, hogy az emberek számára bizonyság legyél. Így van. Mózesnek voltak tapasztalatai az Istennel? Hát de még mennyi? És egyre több lett, ahogy egyre bátrabb lett Mózes, egyre több tapasztalata lett az Istennel. De, mit látunk? Mózes a bemutatkozás után elindul. Azt mondja, hogy akkor jó, hát most már tudom a nevedet, megyek és akkor teszem. Így volt a történetben? Idézzük fel akkor. 2 Mózes 4.10. Hogy olvassuk itt a Bibliában ezt a történetet? Mózes ekkor ezt mondta az Úrnak. Kérlek, Uram, én nem vagyok a szavak embere. Korábban sem voltam, de azóta se lettem az, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt, inkább nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Mit válaszolt erre az Isten? Azt mondta, hogy jó, hát akkor keresek mást. Az Úr ezt mondta neki. Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté? Látóvá vagy vakká? Hát nem én, az Úr. Most azért csak menj, majd én segítségedre leszek a beszédben, és megtanítanak arra, hogy mit beszélj. Elég volt ez Mózesnek? Azt mondta, jó, oké, akkor megyek. Nem, még mindig nem, ugye? Azt mondja, kérlek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Hát ilyenek vagyunk. Szóval testvérek, én azt gondolom, ez a történet rólunk szól. És azt a címet is adtam ennek az igehirdetésnek, hogy én Mózes. Ezért ilyen szép nagy a szakállam most, egyébként tényleg. Most azt gondoljátok, ezt visznek szántam, de nem, jövő héten lesz egy gyermektáborunk vágás után, és tényleg én leszek Mózes, és azért neveztettem meg ezt a szakállat, és erre készültem egész héten, hogy jövő héten tényleg én lehessek, és egy óriási tapasztalat ez a mi számunkra, hogy az Isten tényleg alkalmassá tud bennünket tenni, és látjátok, hogy azért van mindig kifogás. Tehát azért csodálatos a Biblia, mert nem a diadalmenetben haladó embereknek a történetét mutatja be számunkra, akikre így felnézünk, és azt mondjuk, na hát igen, persze, én hol leszek, hol, mikor leszek én olyan, mint Mózes? Hanem ugyanazt az embert mutatja be számunkra, akik mi is vagyunk. A küzdő, a magában kételkedő, az alkalmatlanságát az Istennek felhozó embert mutatja be, és ilyenek vagyunk mi is, testvérek. Nézzünk magunkba, és akkor meglátjuk, hogy mi ugyanilyen Mózesek vagyunk, igaz? Nem csak azért, mert úgy nézünk ki, hanem a lelkünkben tényleg eljutunk erre a szintre, hogy mi nem tudunk szólni. És az a csodálatos ebben a történetben, hogy ez nem csak az Ószövetségben volt így. Krisztus tanítványainál is ezt látjuk, igaz? Emlékeztek rá? Máté evangélium a 10. fejezet, 19-20. versét. Keressük meg, tehát Máté evangéliuma, 19. fejezet, és 19 és 20. versét. Jót mondtam? Ja, 10, bocsánat, 10, 10. fejezet, 19 és 20. vers, így van. Amikor ugye Krisztus kiküldi a 12 tanítványát. Mit látunk itt, hogy mit mond nekik Krisztus? Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan szóljatok, vagy mit mondjatok. Mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. Tehát ugyanez megismétlődik az új szövetségben is, amikor Krisztus kiküldi a tanítványokat, hogy menjenek, akkor azt mondja, hogy bizony, kerültök ti is olyan helyzetbe, hogy ha most itt nekem kéne beszélni, hát ilyen emberek előtt, hát én, hát ki vagyok én, hogy ilyet tudjak tenni, hogy az Istenre bizonyságot tegyek. Azt mondja, hogy ne aggódjatok, mert az én lelkem ott lesz veletek, és megmondja azt, hogy mi az, amit mondanom kell nektek. Mi ebből a tanulság, ami számunkra, testvérek? Lehet-e nekünk kifogásunk, amikor arról van szó, hogy eredjél, elküldelek téged, és hozd ki az én népemet. Lehet kifogásunk, hogy azt mondjuk, hogy de hát alkalmatlan vagy, nem tud beszélni. Teljesen alkalmatlan. Azt se tudjuk, mit mondjunk. Ugye Mózes is gyönyörűen mondta a kifogásokat. Mi is ugyanilyenek vagyunk, testvérek. De nincs kifogás, az Isten adja az ő lelkét. És nem kell azon gondolkozni, mit fogunk majd akkor mondani. Az Isten lelke indítani fog bennünket arra, hogy azokat a tapasztalatokat, amit már egyszer megszereztünk vele, eszünkbe juttatja is. Olyan dolgokat fog általunk mondani más emberek számára, ami valóságban meg tudja őket szólítani. És ezért ez egy óriási ígéret a mi számunkra. Én azt gondolom, testvérek, hogy aki kész a szolgálatra, az megtapasztalhatja azt, hogy az Úr sosem küld valakit üres kézzel. Aki kész megnyitni a száját a bizonyságtevésre, megtapasztalja, hogy az Úr megtölti szavakkal. Lehet, hogy ezek a szavak nem lesznek ékes szólóak, nem lesznek tökéletesek, nem lesznek olyanok, amilyenek mi szeretnénk, hogy legyenek. De nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy az Isten lelke tud-e rajtunk keresztül más emberekhez eljutni. És mi a ígérete az Istennek a mi számunkra, hogyha mi hajlandóak vagyunk megindulni és bizonyságot tenni róla?
Megjutalmaz.
Egyrészt megjutalmaz. Velünk lesz. És mi lesz azokkal, akiknek a mi számára szólunk? Megszabadulnak ebből a világból, a bűnös világból, és hova fognak eljutni? Az ígéret földjére. Ami a mi esetünkben micsoda? Az Istennek az országa, a mennyország. Így van. És én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy... És akkor most egyes szám első szövegében mondom. Testvérem, a te szádat is, az Isten, a te kezedet, és a te szívedet is fel tudja használni, és engedd, hogy felhasználja az Úr. És el tudjátok képzelni, hogy mi történik akkor, hogyha elhiszitek, hogy az Úr valóra váltja az ígéretét? Én leszek a te száddal, én leszek a te kezeddel, és én leszek a te szíveddel. És én azt gondolom, hogy az Isten üzenete a mi számunkra az a mai napon, hogy érezzük meg, testvérek, hogy az Úr itt van velünk, és vegyük át tőle ezt a határozott utasítást, amit Mózesnek is adott. Most azért eredj, elküldelek téged, hozd ki az én népemet. És én ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy mondjunk igent, vállaljuk el ezt a feladatot, és szerezzünk olyan csodálatos tapasztalatokat az Istennel, mint amiket Mózes is szerzett. És amikor majd ott leszünk az ő országába, akkor el tudjunk beszélgetni Mózessel, hogy igen, példa voltál számomra, bár láttam, hogy te is azért találtál kifogásokat, de az Isten fel tudott téged használni, és kihozta a népet, és eljutottak az ígéret földjére. És ezáltal engem is fel tudott használni az Úr, hogy más embereket erre a földre vezessek. Én ezt kívánom mindannyiunk számára. Mondjunk igent az Isten hívására, és vállaljuk azt a feladatot, amit az Isten ránk bízott. Amen. Ébredj, bizonságtévő lélek, Sion falára őrök álljanak, kik bátran szólnak, harcra készek, ha éborúre vagy ha kél a nap. Hívásuk zengje messze szerte szét, az Úrhoz gyűjtve népek seregét. Ó, bár halángot fellobogna, ébredne föl sok nemzet fényénél. Ó, bár sok szolga sarlot fogva aratna, míg nem elközeg az ég. Úrunk, e roppant értvetésre néz, a munkások, a munkás oly kell. mennyei Istenünk, bűnbánó szívvel állunk most meg itt a te színed előtt, és szomorúak vagyunk azért, mert annyiszor hívsz bennünket, és annyiszor biztatsz, hogy menjünk el, és hozzuk ki a te népedet ebből a világból. És mi sokszor csak a kifogásokat mondjuk neked. Bocsáss meg, Urunk, ezért. Bocsáss meg, hogy sokszor alkalmatlannak érezzük magunkat arra a feladatra, amire elhívtál. És sokszor valóságban látjuk a mi nyomorult állapotunkat, hogy mi is olyanok vagyunk, mint a többi világban élő nyomorult ember, aki a te kegyelmedre szorul, és nem vagyunk elég bátrak arra, hogy hozzád jöjjünk ezzel, és hogy letegyünk minden terhet a te lábadhoz, és oda tudjuk vinni a mi alkalmatlanságunkat, a mi gyengeségünket a te lábaidhoz, és kérni tőled az erőt, a te szent lelkedet, kérni tőled a bátorítást, a biztatást, hogy valóban vállaljuk fel azt a feladatot, amit ránk bíztál. Bocsáss meg ezért nekünk, Urunk. De kérünk téged, hogy ne mondd le rólunk, és ne mondd azt, hogy mi tényleg alkalmatlanunk vagyunk arra, hogy neked szolgáljunk, hanem segíts és erősíts és biztass bennünket, hiszen te látod azt, hogy a mi környezetünkben, a családunkban, azok között, az emberek között, akik közé helyeztél, mennyien vágynak arra, hogy kijöjjenek a világból, és hogy hozzád jöjjenek, és hogy te meg tudd őket szabadítani. Segíts, Urunk, hogy felismerjük azt, hogy erre hívtál el bennünket ezen a világon. Segíts, hogy meglássuk azt, hogy ha mi megindulunk és bátran bizonyságot teszünk rólad, akkor te ott vagy velünk, és a lelked által megadod azt, hogy mit kell mondanunk a mások számára, hogy az valóban hasson és valóban hozzád vezesse őket. Segíts, Urunk, ebben bennünket, erre kérünk. Segíts, hogy az elhatározás is meglegyen bennünk, és hogy annak a véghez vitelét is tudjuk a te kezedbe tenni. Annyira szeretnénk neked szolgálni, Urunk. Tégy alkalmassá ebbe bennünket a te lelked által. Amen. Küld útra hírnöki csapatját, és adj erőt onnan felül neki, hogy ígédnek készítve útját hozzád vezessék a föld népeit. Országod jöjjön el minél elé, hirdetve szent neved dicséretét. Íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Amen.